Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Virágos madár, danos a tatár. Szép galambom, tubi-tubi fát, csikkés szívűek kettővel várok rád. Csikkés szívűek kettővel, kicsi szívem szerelmével, légy az enyém, kis babám. Sárgul már a kukorica szár, az én szívem kis galambom téged vár. Csikkés szívűek kettővel, kicsi szívem szerelmével, légy az enyém, kis babám. Sárgul már a kukorica szár, az én szívem kis galambom téged vár. Sárgul már a kukorica szár, párosával költözik a kis madár. Árva fészek a ház ereszék, hét falunak legszebb fia az enyém. Hét falunak legszebb fia, lelkem édes kicsi párja, fészket raknék véled én. Sárgul már a kukorica szár, szület után egymás érezünk mi már. Hét falunak legszebb fia, lelkem édes kicsi párja, fészket raknék véled én. Sárgul már a kukorica szár, szület után egymás érezünk mi már. Hét falunak legszebb fia, lelkem édes kicsi párja, fészket raknék véled én. Sárgul már a kukorica szár, szület után egymás érezünk mi már. Hét falunak legszebb fia, lelkem édes kicsi párja, fészket raknék véled én. Sárgul már a kukorica szár, szület után egymás érezünk mi már.
Kertbarátok.
október 21-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunkat támogatja a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények védelméről beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Hallgatóink már mostantól hívhatnak a 0265-222-022-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740-274-165-ös SMS számon. Mérnök úr, ebben a periódusban kell-e figyelni a növényvédelemre?
Ha a kérdést így tesszük fel, akkor gyakorlatilag az a válaszom, hogy mindig kell figyelni a növényvédelemre. Nyilvánvalóan, hogy most is vannak olyan munkálatok, amelyeket jó elvégezni, hogy későbbiekben ugye majd ne egy nagyobb kialakult betegség ellen kelljen védekezzünk. Hát most az állókultúrákban, például a gyümölcstermő növényeknél a legfontosabb az, hogy azoknál a kórokozóknál, amelyek akár a levelekben telelnek, ezeket vagy megfelelően mondjuk egy ilyen őszi lemosó permetezésszerűen lepermetezzük, vagy összegyűjtsük, elégessük. Tehát a lényeg az, hogy a fertőzési forrásokat, azokat semmiféleképpen ne hagyjuk a gyümölcsösben. Ilyen például az alma venturiás varasodása, az a betegség a növény leveleiben telel, tehát nagyban csökkenthetjük a következő évi fertőzési nyomást, hogyha ősszel ezeket a leveleket összegyűjtjük, elégetjük. néhány csonthéjasnál ilyen levéllyukacsosodás betegség esetében, ugye, hogyha ezek a levelek kiukadnak, és ezek a foltok kiesnek, akkor nagyjából azon a pici folton vannak a gomba kórokozók, ilyenkor nehéz összegyűjteni, tehát a leveleket össze tudjuk gyűjteni, de ezeket az apró foltokat, ezekkel nehezen tudunk elbánni. Ilyenkor egy aláforgatás jöhet szóba, vagy akár a talajt lemosásszerűen lepermetezzük gombaölőszerrel, esetleg egy picit nitrogén dúsabb műtrágyát adunk, hogy gyorsabban lebomoljanak ezek a szerves anyagok, úgyhogy mindenféleképpen oda kell figyelni ilyenkor is a növényvédelemre.
A gyümölcsös kertben vagy a zöldséges kertben van több munka? Hol kell jobban odafigyelni?
Hát ez függ, ugye, tehát nagyban függ a növény típusától, fajtától. Hát a zöldséget is ugye nagyon sokféleképpen termeszthetjük. Tehát ha például egy hideg hajtatásban termesztünk, tehát egy fóliasátor alatt, de nincs fűtés, akkor ott már a paradicsom, a paprika, az uborka is lassan a végét járja. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy ahogy kitakarítjuk ezt a fóliát, akkor lehetőleg mindenféle növényi maradmányt takarítsunk el, és hogyha hagyjuk megfagyni ezt a fóliát, mivel hogy fűtetlen ezért a nagy részét, ugye ez így is történik, akkor ettől eltekintve nagyon sok kórokozó a hideg hatására nem fog elpusztulni, tehát következő tavasszal, mielőtt újraindítjuk a kultúrát, egy termőház fertőtlenítés az mindenféle szempontból indokolt. Ahol fűtött fólia van, vagy akár mondjuk egy olyan fólia sátor, hogy nem engedik mégse 0 fok alá engedni a hőmérsékletet, ott lehetőleg minél hamarabb jobb elvégezni ezt a fertőtlenítést, akár kétszer is. Most is a kultúra lekerülése után és a kultúra lekerülése előtt, tehát ezt úgy sem lehet gyakorlatilag úgy elvégezni, hogy minden helyre eljussunk, tehát hogyha adott esetben kétszer végezzük el, akkor az megfelelőbb lehet, és nem ez a legnagyobb költsége a termesztésnek.
Örömmel tapasztaljuk, hogy nagyon sokan komposztálnak, de ilyenkor mi kerülhet a komposztba? Mert bizonyára ezek a fertőzött növényi részek azért jó, ha nem kerülnek a komposztba. Vagy kerülhet, csak milyen?
Tehát a komposzt felépítését, ha vesszük, ugye, hogyha nagyrészt a komposzt belsejébe kerülnek ezek a fertőzött levelek, akkor ott adott esetben olyan magasra felmegy a hőmérséklet, hogy ezek valószínűleg, hogy elpusztulnak. Viszont, hogyha nem tudunk szakszerűen komposztot építeni, rakni, és akár szokták ezeket a komposztokat beoltani is, akkor általános tanács az, hogy azért a nagyon fertőzött részeket, fertőzött leveleket, tehát ne ebből készítsük a komposztot, van egyéb más szerves hulladék, amiből komposztot tudunk készíteni, tehát ettől lehetőleg inkább mondjuk egy égetéssel szabaduljunk meg, vagy aláforgatással, akár egy gödör, és akkor szabadulunk meg egyszerre tőle, tehát nem úgy, hogy folyamatosan ott a helyszínen forgatjuk bele. Tehát lehetőleg ezt ebből, ha lehetne, készítsünk. Ha nem vagyunk nagyon profik a komposzt készítésben, és biztosra megyünk a dolgunkban, akkor ne készítsünk komposztot ebből.
A komposztba bekerülhetnek az lenyesett ágrészek is? Vagy azokat is jó, hogyha apró darabokra...
Nyilvánvalóan minél jobb, hogyha apró darabokba váljuk, lehet is ilyen kisebb gépeket kapni, amelyek ilyen gyakorlatilag ág szecskálók, vagy nem is tudom pontosan, hogy lehetne nevezni, betesszük, és olyan apró részekre, szilánkokra vágja ezeket az ág részeket, hogy már a komposztban is jobban tudnak hasznosulni.
Ha most kezdünk el komposztálni, akkor hogy tudjuk mi forgatni ezt a komposztot? Mert ha most beáll a tél, akkor mi lesz a komposzttal? Mert tavasszal, ha elkezdjük, akkor azt tudjuk, hogy időnként meg kell forgatni.
Tehát a komposzt készítés az egy külön tudomány, igen. Ide egy talajtanos kollégám biztos, hogy jobban tudna erre válaszolni. Viszont vannak olyan komposztok, amelyeket nem forgatunk. Tehát egybe úgy érik meg, és akkor valószínűleg, hogy egy ilyen komposztot kell most választani. Thank you.
rózsa, piros rózsa, kihajlott az útra. Gyere, babám, szakíts egyet ló, nem szakítok, nem kell nekem rózsa. Én a tiéd, te az enyém, úgyse leszünk só. Nem szakítok, nem kell nekem rózsa. Én a tiéd, te az enyém, úgyse leszünk só. Utca, utca, sáros utca, kibédi nagy utca. Utoljára végig megyek rajta. Utoljára megállok egy háznál, az én kedves kis angyalom rácsos kapujánál. Utoljára megállok egy háznál, az én kedves kis angyalom rácsos kapujánál.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapienc RD Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 222 022-es telefonszámon, vagy a 0740 274 165-ös SMS számon feltehetik. Most van az ideje a gyümölcsfák telepítésének, vagy már kezd késő lenni? Ez az idő, mérnök úr.
Tehát az állókultúrák, például a gyümölcsfák telepítéséhez a legmegfelelőbb időpont az az ősz. Akár most is. Tehát ez a jelenleg időpont a legmegfelelőbb. Nagyon figyeljünk arra, hogy egészséges szaporítóanyagot válasszunk. Ugye itt az alma csemeték esetében ne legyen agrobaktériumos gyökérgolyvás, a lisztharmat tüneteit is láthatjuk rajta. A málna esetében ne legyen különböző vesszőfoltosság okozta betegség. A fekete ribiszkénél, vagy a ribiszkéknél általánosan lehetőleg a ribiszke szitkár kártételétől mentes szaporítóanyagot válaszunk. Tehát, hogyha most készülünk telepíteni akár egy nagyobb gyümölcsöst, akár néhány gyümölcsfát, vagy akár kiegészítjük a meglévő gyümölcsösünket, mindenféle szempontból nagyon nagy veszélyforrás, hogyha egy olyan szaporítóanyagot használunk, amivel már indulásból behúzoljuk ezeket a kártevőket, úgyhogy erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Egy másik nagyon fontos szempont, főleg, hogyha valaki nagyobb területen szeretne gyümölcsöst telepíteni, hogy megnézni, hogy hova telepítjük. Tehát a talajvizsgálatokat elvégezni, milyen tápanyagok vannak a talajban ez, tehát a talaj fizikai, kémiai paraméterei is nagyon-nagyon fontosak, viszont emellett szintén nagyon fontosak, hogy vajon milyen állatok vannak a talajban, tehát milyen kártevők találhatóak benne. Ugyanis van számtalan példa, akár a mi gyakorlati tevékenységünkben is, tehát hívtak már olyan gyümölcsös telepítéséhez, ahol ősszel eltelepítették, és tavasszal nyárájain borzasztó nagy kár volt. Kimentünk, talajszelvényt ástunk, megnéztük, és négyzetméterenként találtunk 10-12 drótférget és 10-12 pajort. Tehát gyakorlatilag az a 20-valahány terrikol talajlakó kártevő azt az egy gyökeret nagyon könnyen megtalálta, mert gyomentesen tartották a területet, és elpusztította. Tehát ott konkrétan a 10 hektár telepítésből körülbelül másfél hektár veszteség adódott. Egy-két hete végeztünk egy hasonló felmérést egy telepítés előtt álló területen, ahol azt gyanították, hogy drótférek fertőzés van, és a tavasszal történő telepítéshez talajfertőtlenítést javasoltak. Na most egy talajfertőtlenítésnek az ára, hogyha mondjuk csak kimondottan azt a sort veszük, ahol az ültetvény lesz telepítve, akkor is körülbelül, hogyha teflutrinnal telepítünk egy olyan, hát hozzávetőleg 2000 lej per hektár. Na most egy 8 hektáros területről van szó, elmentünk, megnéztük, nincsenek talajlakók, kártevők szerencsére, legalábbis a gazdának a szerencséje a talajban. Tehát, hogyha a 8 hektára kiszámoljuk, 16 ezer lejt spórolt meg azon, hogy elvégzett egy ilyen növényvédelmi talajanalízist. Ez nálunk sajnos nem elég gyakori, elég sokan meg is járják emiatt. Hát reméljük, hogyha többen a saját hibájukból, és mások pedig a más hibájából tanulnak, és akár ezt rendszeresítik.
Judit kérdezi SMS-ben, hogy mivel fertőtleníthetünk fűtetlen fóliában?
Hát,
mit ajánlunk?
Azt hiszem, hogy kereskedelmi nevet nem mondhatok,
nem,
ugye?
Hatóanyagot mondjunk.
Hát ezeknek a fertőtlenítő szereknek általában olyan bonyolult hatóanyag nevük van, hogy ezt nem érdemes megjegyezni, másnak se ajánlom megjegyezni. Benzoésav például az biztos, hogy jó, de ha így keresi, nem biztos, hogy fog találni. El kell menni növényvédelmi patikákba, és akkor ott tudnak ajánlani. Én több kereskedelmi nevet is tudnék mondani, de sajnos nem mondhatom. De hogyha megkeressük, itt Vásárhelyen is több ilyen üzlet van, elmegyünk, és azt mondjuk, hogy fóliát szeretnénk fertőtleníteni, akkor több készítményt lehet erre használni. Akár háztartási fertőtlenítőket is lehet bizonyos mennyiségben higítva használni, tehát hogyha ehhez folyamodunk, akkor ez is megoldás lehet.
Fél egyelőtt 6 perccel hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Igen, hallgatjuk a kérdését.
A mérnök úrra szeretnék egy kérdést, Van az udvaron egy almafa, olyan jó ízű alma, és a törzsem, mintha égne áll, az egyik fele, mintha olyan fekete ég áll, vajon ki fog száradni?
Hát felülről kezd száradni, vagy alulról?
Mérnök úr, a földtől kb. 50 centire, az a nagy fót egy olyan jó 40 centi a törzsén úgy felfele.
Tehát lehetséges van egy ilyen betegség, hogy az alma nektriás rákja. Ez az alma fás részeit, a kérgeket károsítja. Hogyha ez, akkor elég nehéz, főleg, hogyha a törzsön lent van, ettől elég nehéz megszabadulni. Általában azt szoktuk, hogy kipucoljuk ezt a sebet, lefertőtlenítjük egy gombaölő szerrel, ami ilyen akár kenőcs formájában van, akár így lepermetezzük, vagy bekenjük. Nem tudom, kellene látni ezt a fát, hogy mekkora szinten van ez benne, hát
elég nagy. Elég
igen,
nagy,
hát valószínűleg, hogy akkor lassan ki fog száradni a fa. De mondom, ezt nehéz így rádión keresztül megmondani, de az almának van ilyen betegsége, ami a kérgen keresztül fertőz, és akár elpusztíthatja az egész fát. Esetleg, ha utána tudnak nézni, mondom, az alma nektriás rákja, Nectria galligena, megnézhetik, hogy erről a betegségről van is.
Igen. Na, köszönöm.
Köszönjük szépen, viszont hallásra. Fenyőcsemetéket ültettem a múlt héten, mennyi az esélye, hogy megéljenek, le kell-e takarni, kérdezi Zsolt.
A fenyőféléknek is az ültetés időpontja az ősz, tehát ilyen szempontból optimális időpontban ültette. Arra kell odafigyelni, hogy ugye lehetőleg ne kötött talajba ültessük a fenyőféléket, lehetőleg a talajnak a pH-ja is megfelelő legyen, és a gyökereket ne sértsük meg nagyon az átültetéskor. Tehát, hogyha ezeket nagyjából mind betartottuk, akkor elviekben a fenyő az túl kellene élje az átültetést. Nyilvánvalóan, hogyha mondjuk kiveszünk egy természetes élőhelyéről, mondjuk a Hargita lábáról egy fenyőfát behozzuk a kertünkbe, ott olyan nagy stressz, akkor a változás, hogy átlába fenyők ezt nehezen viselik, de hogyha szakszerűen volt ez elvégezve, akkor maga arra vonatkozott a kérdés, hogy az időpont megfelelője, az időpont az megfelelő volt.
Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Napot kívánok, Szeredából vagyok, György. Az lenne a kérdésem, a tavasszal elültettem sütőtököt, nagyon szépen felőttek, szép sárga virágok, és egy termése lett rá. Vajon mi lehetett az oka? Meghallgatom a rádióba.
Mondjuk a választ. Jó kérdés,
hát,
ugye?
Igen. Hát nem tudom, hogy mi lehetett az oka, hogy tehát egy termése volt rajta. Valószínűleg, hogy a virágzással kapcsolatos, tehát hogy nem termékenyültek meg a virágok, valószínű, hogy Tehát biztos, hogy a megtermékenyítés kapcsán történtett valami, valami miatt nem termékenyítettek meg a virágok, úgyhogy ez lehet az oka.
Melinda írja SMS-ben, hogy mindenkinek a csórécsigák a legnagyobb kártevőjük a veteményesben, minden megesznek. Vegyszer, só, mész, hamu, fűrészporral próbálkoztak, de nem hatásos. Mivel lehetne védekezni? Gondolom ez lenne a kérdés.
Hát így, hogy SMS-ben van feltéve a kérdés, sajnos nem tudunk visszakérdezni, és igen, megkérdezném, hogy milyen vegyszerrel próbálkoztak, mert többször előfordul az, hogy nem a megfelelő készítményt használjuk erre. Hát ugye a legkörzetkímélőbb, ha összeszedegetjük őket, általában éjszakaktívak, olyan sokan vannak, idén nagyon-nagyon sok csiga volt, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen. Valamilyen csalit készítünk nekik, akár egy sörcsapda, ami egy kb. 4 decis pohár a földdel egy szintbe betéve és sörtöltve bele, abba is belemászkálnak, de ez is csak kisebb területen működik, hogyha nagyobb területen nagyon sok csiga van, akkor ez nem kielégítő. Tehát, hogyha tényleg ilyen nagy a csiga nyomás, azt általában hatékonyan a megfelelő növényvédőszer granulátum kiszórásával szoktuk elérni. Na most az is lehet, hogy nem a megfelelő növényvédőszert választották, akár az is lehet, hogy nem a megfelelőképpen jutották ki. Tehát a metaldehid hatóanyagot kellene kiszórni a növények köré, és akkor, tehát én nem ismerek legalábbis a csigákra ellenállóságot a metaldehidre, tehát van olyan rovar, amelyik ellenálló bizonyos növényvédőszerekre, a csigák ról még ez ennyire nem ismert, úgyhogy szerintem valami probléma lehetett a védekezésnél.
Csaba írja SMS-ben, hogy van egy horgasmagú szilvafa csemetém, és évente többször leszáradnak a levelei, majd újra hajtanak. Mi lehet itt a probléma?
Többféle száradás lehet. Ugye én voltam például egy olyan szilvafa mellett, hogy a levéltetvek tavasszal úgy megszivogatták, hogy gyakorlatilag a fa szinte elpusztult, aztán ugye a levéltetvek nyáron abba hagyják az intenzív táplálkozásra, a nagy meleg hatására, és a szilva kiújul. De lehet egy gombás betegség is. Tehát nagyon sokféle oka lehet ennek, ezt konkrétan meg kellene nézni, és akkor eldönteni, hogy miről van szó.
Az útfordon mind beresnek a legények a kapunk, mind azt mondja, Frida-t hallja, öröm, igen. Jaj, de csinos, de takaros ez a kicsi barna piros menyecske. Mind azt mondja, Frida-t hallja, öröm, igen. Jaj, de csinos, de takaros ez a kicsi barna piros menyecske.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Fél egy után egy perccel hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Napot kívánok!
Hallgatjuk a kérdését, tessék mondani.
Gyergyóból hívom, azt szeretném kérdezni, hogy át szeretnék ültetni narancseperfát, de a levele még zöld. Át lehet már ültetni?
Szerintem át lehet ültetni, igen. Valószínűleg, hogy...
Hát alig sárgul.
Igen. Át lehet már ültetni. Át lehet ültetni.
Csak egy számmal nagyobb cserébe gondolom.
Vagy persze, tehát az általános ültetési protokollokat, azokat, igen, szabályokat be kell tartani.
De ez kinélő fa, nem cserébe kell ültetni.
Tessék.
Nagyon cseperpáról van szó.
Én értem, de kint van, a szabadban van?
Kint van, persze, kint.
Na most narancs eperfa, ez, tehát konkrétan milyen fáról van szó?
Narancs eperfa, ez a neve, a Matura pumitera. Ez egy
disznövény.
Igen.
Szerintem, tehát a válasz, igen, át lehet ültetni.
Gondoltam, hogy egy edénybe van, és hogy nem, kisebből nagyobb a
át lehet ültetni.
Köszönjük szépen, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Nagy Éva vagyok.
Üdvözöljük.
Érdeklődni szeretnék, hogy hol rontottam az almánál. Van egyfajta légy, ami oda petézik a szárhoz, és onnan megy be a nyű. Mikor kell azt permetezni, hogy ne történjen meg?
Tehát itt valószínűleg, hogy nem légyről van szó, hanem mújról, és nem nyűről, hanem hernyóról, hanem az alma mújnak a lárvája. Általában május közepén van a rajzása. Na most ez függ attól, hogy ugye a tavasz az hogy indul, van, hogy egy kicsit késik, van, hogy előbbre van. Legtöbbször mondjuk május második felében nálunk mindenféle szempontból május második felé, június elejére történik a tömeges rajzás, és ezt általában ugye feromon csapdákkal, tehát olyan rovarcsapdákkal jelezzük elő, amelyek fogják ezt a rovart, és amikor lerakja ő a tojásait, innen számolva egy bizonyos, mi úgy szoktuk, hogy effektív hőszeget számolunk, és kiszámoljuk, hogy mikor kelnek ki ezek a tojások, és akkor kell védekezni, hogyha nem tudjuk ennyire beállítani a növényvédelmet, akkor megelőzően minden esetre, tehát megelőzve, mielőtt kikeltek volna ezek a tojások, kell akár egy-két növényvédőszeres kezelést az almának biztosítani, rovarölőszerekkel, és akkor így megelőzhető. Na most, ennek a kártevőnek két nemzedéke van, hogyha az első nemzedék ellen mondjuk jól védekeztünk, akkor a második populációra már nem tud annyira felállni, viszont hogyha a szomszédban nem nagyon védekeztek, akkor ugye a második generáció esetén is ugyancsak megelőzően kell védekezni.
Hát pontosan ez történt, mert május folyamán átmentem nagymamába, és nem permeteztem, nem csináltam semmit. Pontosan ez történt. Még egy dolgot el szeretnék mondani, hogy a csurdécigák ellen a sarkantyúka ültetéssel védekezünk kiválóan.
Na, tehát köszönjük szépen.
Van tanács. Egy olyan, hogy sarkantyúka, úgy utálják a cigányok, hogy az nem igaz. Még a büdöskét is megrágták, de a sarkantyúkától elmenekültek kiválóan.
Na, köszönjük, reméljük, hogy Melinda hallotta, és köszönjük szépen a jó tanácsot. Enikő kérdezi SMS-ben, hogy a gyapjas tetvek vannak az orchideán, itt ír két vegyszert, majd elmondjuk mi ennek a hatóanyagát, és ezt próbálta ki, de két nap múlva, pár nap múlva jelentkeztek újra a bogarak, szerintünk lementek-e a gyökérre, mert sok a virág, sajnálná, ha elpusztulnának, mert így bogarasan is szépek írja Enikő.
Mit tehát az első növényvédőszernek tiametoxam, a másodiknak acetamiprida hatóanyaga, mind a kettő növényvédőszer hatékony, talán az első, amely tiametoxam hatóanyag, az a gyapjas tetvek ellen akár hatékonyabb. Na most arra kell ügyeljünk, hogy megpermeteztük a növényt. Ez a növényvédőszer ez felszívódik, de lehet, hogy mindenhova nem jutott el oda, ahol a gyapjas tetveknek a tojásai vannak, ami ezután fog kikelni. Tehát mivel a tiametoxam az gyökéren keresztül is felszívódik, én azt javaslom, hogy te persze tisztítsuk le először a növényt, permetezzük le, és a maradék permetlevet úgy, ahogy szoktuk öntözni a növényt, tehát ne térjünk el a szokásos öntözéstől, azt a permetlevet öntözzük is be, ez gyökéren keresztül felszívódik, tehát az éppen aktuálisan jelenlévő kártevők ellen megfelelő a permetezés, és a majd később kibúvó fiatal lárvák ellen pedig addigra reméljük, hogy a gyökerekből elszállítódik a megfelelő helyre, és akkor így tudunk védekezni ellen.
Ida kérdezi szintén SMS-ben, hogy a cserében nevelt begóniát télen ki kell szednie a cseréből.
Ajánlatos, igen, kivenni, szárítani és úgy telelni.
Furcsa színű katicák jelentek meg nagyszámba a kertemben, mivel lehetne írtani, kérdezi Zsolt.
Ezek a harlekin katicák, Harmonia axyridis, délkelet Kínából származnak, tehát ott őshonosak, biológiai növényvédelemben szaporították fel és alkalmazták több országban, Európában is, legelőször Ukrajnában, de ezt követően a nyugat-európai államokban, tehát Magyarországra, Romániába, így Erdélybe, a többi országban gyakorlatilag megtelepedett katicák repültek be. Egy 5-6-7 évvel ezelőtt jelentek meg az első egyedek, és attól kezdve minden évben ősszel, ahogy vonulnak telelőre, elég nagy gondot okoznak. Tehát tavasszal ezek nagyon hasznos állatok, elfogyasztják nagyrészt a levéltetveket, viszont hogyha túlságosan felszaporodnak, akkor akár még kanibalizmusra is hajlamosak, tehát egymást is fogyasztják, és őszire néhány termést is megdizsmálnak. Például a szőlőt, a körtét, nagyon komoly szőlőkártételről jeleztek, és nem utolsó sorban telelési helyre az antropogén környezetet, tehát a házakat, ablaksarkokat, a napos részeket előszeretettel választják. Én még jó pár évvel ezelőtt utána is néztem, hogy nyugaton akár, vagy akár Amerikában hogy védekeznek ellene, mármint így a háza környékén, és ilyen átalakított porszívókat használtak, hogy ugye a katicát, ahogy felszívják, ne dugodjon be, tehát tudjanak minél többet felszívni, és megsemmisítik őket, tehát elriasztani őket nem lehet, tehát össze kell őket gyűjteni, és
de hát az ilyen sziszifuszi munka, annyi katicával.
Hát elég sziszifuszi munka, olyan szempontból még veszélyes faj is, hogy az őshonos katicáinkatnak az egyed száma is lecsökkent emiatt. Például a kétpettyes katicának, a hétpettyes katicának nálunk egy nemzedéke van, ennek a harlekin katicának 2-3 nemzedéke lehet évente, megfosztja a táplálékától az mi őshonos katicáinkat, akár elfogyaszthatja a más katica a lárváit is. Ez egy agresszív faj. Itt van, most már vele kell éljünk.
Emese kérdezi, hogy a rózsafákra lehet-e télire trágyát tenni?
Kell. Lehetséges, tehát nem fog ez problémát okozni.
Ha nem használ, nem árt, ugye? Így. Boróka fenyőt mikor lehet az erdőből az udvarba ültetni? Kérdezi András.
A optimális időpont az az ősz. De itt elsősorban arra kell figyelni, mondom, hogy a lehetőleg a gyökerét ne sértsük meg, minél a lehető legnagyobb földlabdával emeljük ki, és győződjünk meg arról, hogy ahova ültetjük, az a talaj is hasonló vagy hasonlóbb szerkezettel rendelkezik, mint az eredeti, főleg, hogyha egy nagyobb növényről van szó, és a pH-ja, tehát a kémhatása is nem tér el nagyban az eredeti élőhelyétől.
Rózsabokor teteje virágokkal van telete, zöldeles a levele, valaki meg szeretne. Rózsabimbo, mondd meg igazán, hogy lesz-e néke hűséges papám. Rózsabimbo levele, valaki meg szeretne. Rózsabimbo, mondd meg igazán, hogy lesz-e nékem hűséges papám. Rózsabimbo levele, valaki meg szeretne. Petrezselyem saláta, haragszom én magára. Oda se néz, ha látja, szegény ember baján. Lesz még egyszer, tudom, kis hamis, csókolóznak velem maga is. Petrezselyem saláta, haragszom majd magára. Lesz még egyszer, tudom, kis hamis, csókolóznak velem maga is. Petrezselyem saláta, fütyülök én magára s a világra.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Köszönjük, hogy bennünket választanak. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Attila kérdezi Csíkból, hogy van egy 5 éves körtefa, nem termett eddig, és ő azt írja, de ha átüt egy szeget a tövén, akkor lesz-e termése. Nem tudom, mi köze a szegnek, de bizonyára ön jobban tudja.
Ne üssünk szerintem át szeget rajta, mert akkor egy nyílt csebet ejtünk rajta, gombás fertőzések megtámadhatják, és önmagában ugye azt a részét, a fa, azokat az edényeket kiküszöböli, tehát azt, tehát egészségi szempontból semmiféleképpen nem lesz jó. Most, hogy ez segíti, hogy a növényen termés legyen, ha nagyon szigorúan tudományos szempontból megnézzük, akkor segítheti, mert ha a fa érzi, hogy ő az ő életébe veszélybe van, akkor gyakorlatilag ugye generatív fázisba kerül, tehát mindenféleképpen, ha csak egy csepp energiája van is, akkor azt egy virágképzésre fordítja, és a virágból ugye termés lesz, tehát lehet, hogy lesz rajta akkor így termés, de ne segítsük ilyenféle módszerekkel semmiféle szempontból, meg kell várni, nem tudjuk, hogy milyen fajta, nem tudjuk, hogy gyakorlatilag ugye magonc vagy oltvány, előbb-utóbb valószínűleg, hogy fog virágozni, úgyhogy lehet, hogy akár túl sok nitrogént kapott, és emiatt inkább vegetatívan növekszik, tehát én nem javaslom, hogy szeget üssünk alfa törzsébe.
Most lehet-e diófát ültetni, kérdez Irénke?
Igen, lehet. Tehát a legtöbb fásszárú növényhez az optimális ültetési időszak az most van.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Rozália vagyok, meg szeretném kérdezni a mérnök úrtól, hogy azok a tujafák, amit cserébe vannak, nagy cserébe elültetve, be kell vinni őket, vagy kint kitelelnek?
Mekkora a cserépnek a mérete?
Hát jó fél méter átmérőjű.
Fél méter átmérőjű. Azért, mert hogyha nagyon kisméretűek a cserepek, akkor tehát elképzelhető, hogy ugye az annyira átfagy, hogy elpusztul. Talán, ha nem oldható meg a bevitel, akkor az lenne a legjobb módszer, hogyha ásnának egy olyan sáncot, amelyik a mélysége megegyezik a cserépnek a mélységével, és akkor ott úgy kint telelnék át. Tehát, hogy ne legyen ugye a cserép következtében azért elég nagy hideg fogja adott, nem tudjuk, hogy milyen tél lesz. Tehát, hogyha ásnak egy ilyen vermet vagy sáncot, és oda beteszik, akár még lehet egy picit a szint alá is, és a maradék földet jól ráhordják, akkor azt szerintem, úgy szerintem át kell tudni telelni.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen. Újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk a kérdését.
Szeretném megkérdezni a mérnök úrtól, hogy 4 éven keresztül paradicsom van egy fólia, 18 négyzetméteres fóliánkba. Elég jó termés volt minden évben, és tetszett mondani, érdemes volna lepermetezni a földet. Fertőtleníteni. Milyen anyaggal és hol lehet ezt megkapni?
Tehát a földet, amennyiben nincsen talajlakó, kártevő vagy kórokozó, magát a talajt, hogyha jól mondjuk ugye bedolgozzuk azokat az elhalt részeket, akkor azt talán nem érdemes külön beöntözni, fertőtleníteni. Én a fertőtlenítésre a fólia belső felületét, meg a csőrendszert, a vázat gondoltam, mert ugyanis például ott van a Phytophthora infestans, vagy az alternáriás betegség, vagy egyéb betegségek, és akkor a gomba spórák azok ott vannak a felületen, és akkor ezt kellene lemosni, lepermetezni, és akkor már volt egy kérdés korábban, tehát akár használhatunk háztartási fertőtlenítőket is a megfelelő higításban, vagy elmegyünk egy növényvédőszer üzletbe, és konkrétan vásárolunk kertészeti növényházak fertőtlenítésére alkalmas szereket. Sajnos hatóanyagot a benzoésával tudom mondani, más nem, és a kereskedelmi neveket nem mondhatjuk.
Köszönjük szépen, viszonthallásra. Dávid kérdezi SMS-ben, hogy mit tegyem, mert van egy babérfa, és a növekedése évek óta stagnál. Vajon mi történhetett a babérfával?
Hát sajnos nem tudjuk, hogy milyen körülmények vannak. Tehát lehet, hogy nem kap tápot, lehet, hogy nem kap fényt, lehet, hogy... Tehát nagyon-nagyon sokféle oka lehet annak, hogy miért stagnál.
Jó lenne szakemberrel megnézetni, gondolom.
Így van.
László Gábor kérdezi, hogy 4-5 éve ültetett horgasmagú szilvafát, egyáltalán nem virágoznak szilvafákat, vágja ki őket, vagy még reménykedhet?
Hát valószínűleg ezek ugye magoncok, így ahogy értem. Hát szerintem
még adjuk egy esélyt.
Tehát még mindenféleképpen kell adni esélyt, hogyha 4-5 évig gondoztuk őket, akkor még adjunk esélyt.
Legalább egy évet. Igen, akkor Anna kérdezi, hogy meddig lehet kintartani a virágokat?
Itt gondolom a cserepes virágokról van szó.
Bizonyára.
Hát, ugye nem lehet tudni, de hát az első fagyig. Most már azért jó lenne gondoskodni arról, hogy szép lassan azért, amelyik virágokat át akarunk teleltetni, azokat vegyük be, mert akármikor jöhetnek most már komolyabb fagyok.
Koncz Anna Mária kérdezi, hogy tárkonyt ültetett, kell-e valamivel védeni télen, hogy ne fagyjon ki, például trágyát rakni rá, és mekkora szárat kell vágni őszire, hogy megmaradjon?
Hát
jó lenne ezt takarni, nem?
Így van. Tehát azt mindenféleképpen kell takarni. Ezt úgy szokták mondani, hogy úgy felcsirkézni. Tehát a talajt úgy szépen felcsirkézni rá, egy 30 centis, akár, hogyha mondjuk van úgy föld, akkor 40 centis magasságig, és akkor remélhetőleg nem fagy ki.
Cserében rózsatövet vettem, kiültettem a kertben, írja egyik hallgatónk. Télire maradhat-e a talajban?
Persze, ott is kell maradjon, és ugyanúgy, ahogy az előző kérdésre is válaszoltunk, egy ilyen kis földhompot kell köréje felhúzni, hogy a komolyabb fagyoktól megóvjuk.
És jött Zsoltól egy kérdés, én nem értem, de talán a mérnök úr, ha érti, a diót, magát a termést bent vagy kint kell elültetni?
Igen, tehát dió magoncokat szeretne, tehát hogyha Ha bent tartjuk, akkor az ültetés előtt mindenféle szempontból úgynevezett vernalizáció kell, tehát egy hideghatást kell kapjon, tehát be kell tegyük a hűtőszekrénybe. Az egyik legtermészetesebb megoldás, hogyha ősszel már elvetjük a diót, hogyha a diómagoncokat szeretnénk ugye nyerni belőle.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi.ro címen.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorát hallgatják. A következő percekben néhány tennivaló, amire október közepén érdemes odafigyelni. A gyertyámból, bükkből vagy mezei juharból kialakított gyors növésű élősövényeknél szükség lehet egy újabb nyírásra, hogy megőrizzék formájukat. A vékony, gyenge ágak egyébként is nehezen vészelnék át a telet. Az enyhe kiigazító nyírás ezzel szemben erősíti a megmaradt ágvázat. A tavasszal virágzó téltűrő hagymásvirágokat, mint a játszint, tulipán és nárcisz most kell elültetni a cserepekbe is. A földdel töltött cserepekbe helyezzük ezeket kétszer olyan mélyre, mint a hagyma magassága. A fajra érzékeny hagymás virágokat, mint a dália, kardvirág vagy indiai rózsanád, az első fagy után, amikor a levelek elhervadtak, a házba kell költöztetni. Ha az olyan téltűrő évelőket, mint a harangláb, alpesi aszter, zergevirág, gyömbér vagy tatárvirág elültetjük, a télbeáltáig elegendő idejük marad, hogy jól fejlett gyökérzetet alakítsanak ki, így már áprilistól vagy májustól teljes szépségükben fognak pompázni. A többnyári futónövényeket, mint a golgotavirág vagy a murvafürt, melyek a házban telelnek, de nyáron a falra szerelt rácsokra kapaszkodnak, most óvatosan le kell választani az állványról. Az ilyenkor megtörő ágakat azonnal le kell vágni, mivel a törés helye többé nem gyógyul be. A növények nyírásának fő időszaka viszont csak tavasszal lesz. Vannak olyan növények is, amelyeket egynyárinak tartunk, annak ellenére, hogy többnyáriak. A futónövények közül ide tartozik az oroszlánszáj, rózsalepel vagy a kolostortorony. A lecsöngő kakassarkantyú, a ricinus vagy a sétányrózsa szintén jól kitelel világos helyen, plusz 5 és plusz 12 Celsius fokon. Így ezek még sok éven keresztül újra ki fognak virágozni. Az olyan trópusi fajták kivételével, mint a hibiszkusz vagy a sejemmájva, a legtöbb dézsás növényt még nem kell a házba költöztetni. Minél tovább a szabadban maradnak, annál jobb lesz az ellenálló képességük. Az egzótákat akkor kell a házba vinni, amikor a hőmérséklet 0 fok közelébe süllyed. A hosszú életű cserepes növényeket, melyek a szabadban vagy a házban telelnek, mostantól nem kell trágyázni. A késői tápadag serkenti a növény tovább növekedését. Az új levelek azonban túl gyengék lesznek ahhoz, hogy ellenálljanak a hidegnek. A meleg talajban most gyorsan megfogannak a csemeték, a kiszáradt kemény földet először jól át kell áztatni, majd ásonyi mélységben felásni. A földet feljavíthatjuk finom termőfölddel vagy érett komposzttal. Elültetés előtt a gyökérlabdát itassuk jól át vízzel. A törzsre ne halmozzunk földet, és a felső gyökérszálak ne maradjanak szabadon. A madárberkenye narancssárga bogyóinak C-vitamin és beta-karotin tartalma 3-4 héttel a teljes érés előtt a legmagasabb. Ha a leszedéssel túl sokáig várunk, akkor az értékes anyagok 20-30%-a elvesz. Nyersen ne fogyasszuk a bogyókat. Paraszorbinsavat és a keserű mandulából ismert kéksavat tartalmaznak, ami nagyobb mennyiségben rosszul létet és hányingert okozhat. A színpompás őszi krizántémok fáradhatatlanul virágoznak ezekben a hetekben, még akkor is, ha az éjszakák már meglehetősen hidegek. Csak a hosszabb ideig tartó fagyban feketednek meg a virágok, de ha ezeket eltávolítjuk, gyakran új virágbimbók hajtanak ki, melyek enyhe időjárásban kinyílnak. Földjük legyen állandóan enyhén nedves, de nem vizes. A pangóvíz gyökérrothadáshoz vezet.
Túl a vízen mandullafa virágzik, mandulája vízben ér és elászik. Farázik mesterem a jövő nyaráról, szerettelek barna legény
Három óra lesz 6,5 perc múlva. A hírekben többek között szó lesz arról, hogy vád alá helyezték Ion Iliescut emberiség ellen elkövetett bűncselekmények miatt. November 6-ára beidézték a legfelsőbb ítélő és semmitőszékre a miniszterelnököt a Turcsin Rovinár ügyben. A romániai banki aktívák értéke jóval az európai szint alatt van, derült ki a Romániai Bankok Egyesületének ügyvezető elnöke által tett nyilatkozatából. Leülés mellett átmeneti felhősödésre számíthatunk adáskörzetünkben, a csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul, ez lesz 1 órakor a hírekben. Most viszont a Csíkmadrasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50-lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég fenyédi vagy csíkmadrasi üzleteiben. Két hete azt kérdeztük, hogy milyen magasra nőhet a szájvirág, a helyes válasz 40-80 cm. 9 játékos küldött megfejtést, 3 játékos hibás vagy pontatlan választ adott. Nézzük, hogy ki nyeri ma az 50-es vásárlási utalványt. Mérnök úr, megkérem sorsoljon. A szerencsés Panuca Kálmán fenyédi hallgatónk, őt adás után felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jut a nyeremény birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk november 2-ig, aki csak a helyes válasz küldi és nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Most pedig mondom a kérdést, mikor gyűjtjük az orvosi angyalgyökér gyökerét, tudományos neve Angelica Archangelica, A. május-augusztus, B. július-szeptember, vagy szeptember-október. Megismételem a kérdést, mikor gyűjtjük az orvosi angyalgyökér gyökerét? A. május-augusztus, B. július-szeptember, C. szeptember-október. Lassan műsorunk végéhez közeledünk dr. Bálint János marosvásárhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusának. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást és a figyelmet is.
Műsorunkkal legközelebb november 4-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Nagy Ajtáról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Raváról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a már a kért zenés üzeneteket közvetítjük. És ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Pétrika Bodán volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Sármán Sibocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.
Lilium, nem tudom, hogy mi bajom, nem tudom, hogy mi baj a szívemnek. Csak azt érzem, mosolyom, talán szerelmes vagyok, rabja lettem egy szép szempár tüzének. Sárga szegfű lilium, majd megtudom, mi bajom, majd a felsén a hegedűn bótájom. Csalfa lettem a babám, hogy még szeret igazán, majd megmondja azt a cigány vonója. Nincs annál jobb patika, mint a cigány muzsika, mint a cigány száraz fáján a nóta. Icca, licca, kukorica, nem a vissza, csak a cica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba, suba, köntö, suba, van még legény a faluban, leszeretne tíz is helyette, helyette. Icca, licca, kukorica, nem a vissza, csak a cica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hey, ne ányok, nagy baj az, hogy nem tudjátok, a legény mind-mind csalog, a legény csak citegeti, csalogatja, a szőke is, a barna, a barna. Tedd innen, tedd oda, csak nem elég soha. Tedd innen, tedd oda, csak nem elég soha, 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 soha. Nem a vissza, csak a cica volt, aki a tejfelt megette, megette. Soba, soba, gödő, soba, van még legény a faluban, leszeret a tíz is helyette, helyette. Vissza, vissza, kukorica, nem a vissza, csak a cica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, hogy nem tudjátok, a legény mind-mind csalva. A leány csak hitegeti, csalogatja a szőke is, a barna, a barna.